Szükségben van egy olyan rendelkezés a papoknak, hogy len vászon ruhát hordjanak, hogy ne izzadjanak szolgálat közben, mert ők Isten képviselik, és Isten sosem izzad, nem gyötri őt probléma, ő mindig megoldással jön, és én nem vagyok benne biztos, hogy ma tudok így állni előttetek, hogy nem fogok izzadni, mint az a bizonyos ló, de igyekszem, jó? És ma be fogjuk fejezni a korintusi levelet, a 2 Korintust. Nem is néztem, mikor kezdtük, jó rég, de ma a végére érünk. 12. fejezethez lapozzatok, és a 11. verstől folytatjuk tovább. Úr Jézus, köszönjük neked az igédet, és hálát adunk azért, hogy az igéd élő és ható, ma is a lelkünk gyógyítója, Uram, ma is a hitünk erősítője, Uram, a te igéd. Kérlek, hogy gyere az igéddel, szolgálj a mi életünk felé. Uram, mosd meg újra a lábunkat, és emeld fel a szemünket. Kérlek, add, hogy a te néped az megerősödjön szeretetben, megerősödjön közösségben, megerősödjön a te igédben, és töltsd be a lelkeddel minket, Uram, mert a lelked elvezet minket minden igazságra. Szükségünk van rá, Uram. Olyan világban élünk, ami bolond, ami megtévesztett, ami a kározat felé megy, és Uram, mégis azt mondtad, hogy elküldesz minket, mint bárányokat a farkasok közé. Mégis azt mondtad, hogy mi vagyunk a világ világossága, hogy éljünk ezen a világon, és te itt akarsz megtartani minket, itt akarsz használni minket. Kérlek, hogy formáld úgy az életünket, hogy ez meg is valósuljon, és te meg is dicsőj. Jézus nevében. Amen. No, 2 Korintus 12, ugye Pál apostol a 10. fejezettől ebben a levélben, a 13. fejezetig sokat beszél magáról. Kénytelen védeni a saját apostolságát. Korintusban voltak olyan szuperapostolok, olyan magukat nagyon lelki embereknek valló szolgálók, akik kritizálták Pált azért, amilyen ő volt, hogy nem volt elég erős, nem volt elég határozott megjelenésű. Ők voltak az úgynevezett szuperapostolok, akik állandóan bántották Pált, és Pál védekezni kényszerül, a saját apostolságát kénytelen védeni, de igazából Pál nem azért beszél magáról, mert ezt szereti. Sőt, sokszor visszajött ezekben a fejezetekben, hogy mennyire kényelmetlen neki magáról beszélnie. Azért beszél ennyit erről, mert félrevonták a korintusiakat, és nem csak Páltól, hanem Jézustól. Na ezért volt olyan nagyon fontos ez a téma. A 12. fejezet első része, amit legutoljára innen megnéztünk, azok látomásokról és víziókról szólnak. Emlékeztek, Pál apostol írja azt, hogy fölragadtatott a 3. égig, egy különleges látomást ír le, valami olyasmit, amiről ezek a szuperapostolok is lehet beszéltek, hogy fú, milyen látomásunk volt, milyen víziónk volt, minden hétre volt valami csoda. De érdekes, hogy Pál a látomásról alig beszél. Arról viszont sokkal inkább, hogy ezen keresztül Isten mit tanított neki, hogy adatott neki egy tövis, ami alázatban tartja őt Isten előtt. Na erről ők már nem beszéltek volna, ezek a hiper-szuper lelki emberek. De mégis Pál azt mondta, hogy az én gyengeségemben Isten ereje megmutatkozik. Innen folytatjuk a 11. verstől, és így olvassuk. Esztelennél lettem, ti kényszerítetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanatok, hiszen semmivel sem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertetőjelei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam a terhetekre. Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Pál apostol, már megszoktuk, sokszor szarkasztikusan szólt a korintusiakhoz. Szarkasztikus, de közben véresen komoly. És nézd meg, mit mond itt nekik. Azt mondja, hogy korintusiak, hát nektek kellett volna engem ajánlanotok másnak. Közben Pál apostol kényszerül védekezésre. Hát korintusiakat hát nem látjátok, hogy nektek kéne büszkélkednetek velem. Ez egy kicsit arrogánsan hangzik, de ha belegondoltok, ezt a Szentlélek ihlette, különben nem lenne ide leírva. És azt mondja, hogy korintusiak, gondoljátok végig, hogy Isten egy apostolt küldött közétek. Nektek kéne velem dicsekednetek. És ha megnézték volna a tényeket, valóban felismerik, hogy hát erre a pára büszkék lehetünk. Hogy Isten egy ilyen embert küldött hozzánk szolgálni. Miért nem ment el a téma mellett Pál? Miért nem döntött úgy, hogy legyint erre az egészre, és mondja, mondjatok rólam, amit akartok. Miért állt le itt vitatkozni a korintusiakkal? Azért, figyelj rám, azért, mert mindazok a területek, ahol Pált lenézték, ahol Pált gyengének találták, ahol kritizálták, hogy ő alázatos és szelíd, mindezek a területek voltak Pál életében azok a területek, ahol a legjobban hasonlított Jézusra. És amikor Pált kritizálták emiatt, akkor tulajdonképpen Jézust utasították el. Hogyha valaki hasonlít Jézusra, akkor ha te hasonlítasz Jézusra, akkor szimpatikus lesz az az ember, aki szintén hasonlít Jézusra. Hogyha te magad nem jársz az Úrral, akkor nem lesz neked szimpatikus az, aki Jézus útján jár, mert akkor a kontrasztot állít a te életedhez. Ezek a korintusiak nem abban gyönyörködtek, hogy Pál alázatos volt és szelíd. Sőt, kritizálták ezért mindazokon a területeken, ahol nagyon hasonlított az Úrra. Ha szereted Jézust, szeretni fogod azokat is, akik ráhasonlítanak. Azt mondja itt Pál nekik, hogy én nem voltam alávalóbb semmivel ezeknél a legfőbb apostoloknál. Ő nem Péterről, Jánosról és a többi apostolról beszél, hanem ezekről a szuperlelki apostolokról, a hiper-szuper apostolokról. Én nem voltam semmivel se alázóbb, kevesebb náluk. Tudod, az, hogy ezek az emberek jelen voltak Korintusban, ez önmagában nem egy nagy dolog. Ez nem zavarta volna még Pált. Az ilyen fajta emberek mindig jelen vannak a gyülekezetekben. Az zavarta Pált, hogy a korintusiak mentek utánuk, hogy befolyásolta a korintusi gyülekezetet. És rájuk néztek föl, ahelyett, hogy Pál szavát követték volna. És azt mondja nekik, hogy hát nem látjátok, hogy apostolságom ismertető jelei a teljes álhatatosság, a jelek és csodák közöttetek. Ha valaki föllapozza az abcselt, nézd meg, hogy miket művelt Isten Pálon keresztül. Hogy milyen dolgokat tett. Milyen jelek és csodák történtek Pálon keresztül. És azt mondja Pál, fia, ha nekem nem hisztek, hogy én apostol vagyok, hát nézzétek meg a jeleket és csodákat, amiket Isten rajtam keresztül tesz. Így folytatja Pál. Íme, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyerekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyerekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magam is magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. Ám legyen, én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén csellel fogtalak meg titeket. Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titusz csalt meg titeket, nem ugyanazon lélek szerint jártunk, nem ugyanazokon a nyomokon. Pál elérkezik a levél lezárásához. Itt már az utolsó gondolatait mondja el. És azt mondja, hogy figyeljetek korintusiak, én harmadszor is el fogok menni hozzátok. Pál megírja előre, fiú srácok, nem sokára ott leszek, kapjátok össze magatokat. Mint amikor egy szülő hazatelefonál, hogy fiam, hogy fél óra mégis otthon leszek, tedd rendbe a szobádat. És Pál apostol is, hogy harmadszor is elmegyek hozzátok, és nem leszek a terhetekre. Miért mondja el ezt Pál? Emlékeztek, a levél korábban szólt arról, hogy Pál megy Korintusba, és egy gyűjtést fog tartani. A jeruzsálemi gyülekezet részére Pál egy gyűjtést tartott, nem csak Korintusban, több gyülekezetben is, meg fog érkezni Korintusba, ott is megtartja ezt a gyűlést, és megy tovább. És szeretné, hogy a korintusiak lássák, hogy viszont a saját részére ő semmit nem fogad el. Azt mondja itt, íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek a terhetekre. Pál apostol valahányszor volt Korintusban, sosem fogadott el a korintusi gyülekezettől semmit. És ezt az összeget is, amit a jeruzsálemi gyülekezet számára gyűjt, ezt nem magának gyűjtötte. Értenünk kell egyébként azt, hogy Pálnak nem ez volt az általános gyakorlata. Hogyha elment egy gyülekezetbe, sokszor elfogadott a gyülekezetektől támogatást. Ez a korintusi helyzet más volt. Itt nem tette ezt. Én azt gondolom, hogy teljesen rendben van az, hogyha egy szolgáló, egy lelkipásztor vagy egy vezető a gyülekezetben kap támogatást a gyülekezettől, hogyha ez helyén való. De az nem helyén való sosem, hogy egy lelkipásztor vagy egy vezető terhére legyen a gyülekezetnek. Hogy egy olyan terhet jelentsen a gyülekezetnek, amit a gyülekezet nem tud hordozni. És Pál apostol azt mondja a korintusbelieknek, hogy én elmegyek ugyanod hozzátok, de nem leszek a terhetekre. Nem fogok terhet jelenteni számotokra. Mikor teher egy lelkipásztor a gyülekezetnek az ő fizetésével? Akkor, hogyha az a forrás nem áll rendelkezésre. Hogyha valakit Isten elhív a szolgálatba, akkor a szolgálja Istent, akár kap fizetést, akár nem. Hogyha az a fizetés nem áll rendelkezésre, akkor szolgáljon anélkül. Lehet, hogy többet kell majd a munkában töltenie, kevesebb időt tud a szolgálatban. Ez elfogadható. Ha viszont a gyülekezet tudja segíteni, hogy többet öntsön a szolgálatban, az is rendkívül jó. Pál azt mondja, én nem leszek a terhetekre, de figyelj, mit mond utána. Mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Én azt gondolom, hogy ez a bizonysága minden istenfélő embernek, aki a szolgálatban van. Én nem akarok tőletek semmit, mondja Pál. Én titeket akarlak. Én nem azért megyek, hogy valamit kapjak tőletek, hanem én egyszerűen rátok vágyom. Adni szeretnék nektek. Nem azt keresi, hogy mit vehet el, hanem azt, hogy mit adhat. Na ez a különbség a béres és a lelki pásztor között. Ez a különbség a jó pásztor, meg minden egyéb szolgáló között, aki nem azért megy, hogy adjon. Figyelj rám, hogyha szolgálsz, könnyen mondhatod erre azt, hogy Tamás, tudod, eddig se kaptam semmit, ezután se fogok. Én ebben, ez ki van pipálva, én nem pénzért csinálom, figyelj. Ez nem csak anyagi formában jelentkezhet. Nem csak úgy lehet valaki a szolgálatban, hogy kapni akar, hogy fú, majd mikor jön a hónap végén a csekk. Hanem ez más formában is megjelenhet, hogy valaki azért szolgál, hogy kapjon. Például érzelmileg. Vagy az egóját illetően. Hogy én azért vagyok szolgálatban, mert annyira jó emberek előtt állni. Vagy annyira bírom, hogy rám figyelnek. Olyan fontosnak érzem magam. Úgy szeretem az elismerést, hogy utána oda jönnek, és azt mondják, hogy Tamás, ez volt a legjobb biblióra. És hogyha az nem jön, akkor meg romokba vagy, hogy én most szolgáltam utoljára. Ez is lehet egyfajta függés attól, hogy valaki azért szolgál, hogy kapjon. Én magamban ezt néha fölismertem. És így kérem Isten, Uram, ezt nem. Ezt így nem szeretném. Én téged akarlak szolgálni. Egyedül. Isten segítsen ebben. Hogyha kell a dicséret, kell a figyelem és az elismerés, akkor lehet, hogy neked is Isten elé kell állnod ebben, és mondani, hogy Uram, formáld a szívemet, hogy ne ezért szolgáljak másokat. Hogyha kész vagy abba hagyni, akkor, amikor valaki nem jön oda, hogy megveregesse a válladat, akkor állj Istenre és mondd, hogy Uram, tegyél engem ettől függetlenni. Mert ez egy béresnek a szíve, és nem a mi pásztorunknak a szíve. Jézus szíve nem ilyen. Ha rád néz, hogy azt mondja, hogy nem akarok tőled semmit. Én téged akarlak. Néha azt gondoljuk, hogy Isten akar tőlünk valamit. Ezt lehet, hogy így nem fogalmazzuk meg direkt, de azt gondoljuk, hogy ő akarja azt, hogy imádjam, hogy neki éljek, hogy neki engedelmeskedjek, és egy csomó mindent vár tőlem. És majd, ha megadom neki, akkor okék leszünk. Isten nem akar tőled semmit. Isten téged szeretne. Rád vágyik. És gondoljátok el, ha Pál ezt írja a korintusiaknak, egy csak egy ember, aki hasonlít Jézusra valamelyest, akkor mennyivel inkább ilyen a mi Úrunk Jézus Krisztus. Én nem akarok tőled semmit, én téged akarlak, rád vágyom. Isten minden szándéka feléd önzetlenül jó, és szeretetteljes. Ő szeret minket. Így folytatja, íme most kész vagyok elmenni harmadszor is hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyerekeknek. Pál olyan itt Korintusban, mint egy lelki apuka. És ez úgy írja le ezt, mint ami természetes. Egyébként Magyarországon ma ez nem olyan természetes, az alkotmányban ez benne van, hogy a gyermek köteles gondoskodni a szüleiről. Ez egy ilyen meglepő sor, pedig szerintem inkább Pálnak van igaza, hogy a szülő köteles gondoskodni a gyerekéről. És azt mondja, hogy mivel én vagyok a ti lelki szüleitek, ezért még szép, hogy gondoskodom rólatok. Amikor egy kicsi gyermeket nevelsz, nekünk mindig van egy ügyeletes kisgyermekünk. Tehát így tudom, ebben van tapasztalat, hogy így egy kisgyermeket nevelni, az úgy kihozza az emberből a szívállapotát, mert ugye teszel, öntesz, de így nem sok minden jön vissza. Tehát így Andris már másfél éves, és még sose köszöntem meg, hogy kicseréltem a pelenkáját. Fel vagyok háborodva ezen. Még sose mondta azt, hogy apu, én annyira hálás vagyok, hogy te minden reggel 6-kor fölkelsz, hogy fölvegyél az ágyam. Nem, ilyenek nem jönnek, se köszönet, se hála, néha egy mosoly, ez már megjön, de utána a következőre egy tasni. És ugye az embernek így emlékeztetnie magát, kell magát, hogy ez egy önzetlen szeretet. Később, amikor nő a gyermek, akkor már jön vissza valami. Akkor már néha egy köszönöm érkezik, vagy egy hála, vagy valamit megtesz, vagy segít. De Pál apostol azt mondja, hogy olyan vagyok, mint a lelki apukátok. Én ezt nem azért csinálom, hogy valamit elvegyek tőletek. Én adok nektek, én szeretlek titeket. Ha belegondoltok, amit Pál mond itt nekik, ez nem feltétlenül bók. Ezután nem úgy érezték magukat a korintusok, hogy Pál, úgy szeretsz minket, mint a lelki apukánk. Ha belegondoltok, ezt mondja Pál. Ti még annyira kisgyermekek vagytok, hogy én nem várok tőletek még semmit viszont. Ti még annyira éretlenek vagytok az Úrban, hogy tudjátok, mit én oda megyek, de tőletek nem fogadok el semmit. Pál máshol nem ezt csinálta. Elfogadott támogatást Tesszalonikában, elfogadott Pál Filippiben. Ott nem mondta azt, hogy én vagyok a lelki apukátok. Hanem, ha segíteni akartok, gyertek, segítsetek. De Korintusban annyira mélyen ült az emberek szívébe a gyanakvás, annyira gyermekek voltak bizonyos szempontból az Úrban még, szóval, hogy nem, én megyek, de nem leszek a terhetekre. Nem fogadok el tőletek semmit. Ez nem jelenti azt, hogy Pál ne vágyott volna arra, hogy ők is érettek legyenek és támogathassák. 15. vers. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Nekem nagyon betalált ez az igevers. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Pál könnyen lehetett volna keserű, vagy durcás. Azt mondja, hogy elmegyek harmadszor is, és már megint dolgoznom kell, hogy nektek egy fillérbe se kerüljön. Ki vagyok akadva rátok, korintusiak, ti lelki bénák. De nem ezt mondja Pál, hanem azt mondja, hogy figyelj, én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot. Sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ez nem jelenti azt, újra mondom, hogy nem vágyott volna arra, hogy lelkileg növekedjenek, és segítsége legyenek Pálnak. De azt mondja, a magam részéről, a saját részéről beszél. A magam részéről, korintusiak, én nagyon szívesen hozok áldozatot értetek. Ha kell, dolgozom két kézzel, hogy ne legyek a terhetekre. Nekem nagyon tetszik, hogy Pál így tudott szolgálni. Egy olyan helyen, ahol nem értékelték őt nagyra. Figyelj, ha olyan helyre mész, ahol nagyra értékelnek, amikor belépsz a terembe, hogy megtapsolnak. Ott nem nehéz azt mondani, hogy figyeljetek, én nagy örömmel jöttem szolgálni közétek, és akár áldozatot is hozok. Na mi van egy olyan helyen, ahol nem ez van? Amikor bejön Pál, ma megint itt van. És azt mondja, hogy Pál, azt mondja nekik, hogy tudjátok, én örömmel jövök. Én örömmel hozok áldozatot. Én nem ezektől a dolgoktól függöm. Nézzük meg, mit mond a következő részben. Azt mondja, hogy én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Figyelj, ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. Pál öntötte magát a korintusiakban. És minél többet adott, valahogy úgy alakult, hogy úgy látta, hogy egyre kevésbé szeretik őt. Minél több áldozatot hozok, egyre kevesebb szeretet jön vissza. Egy ilyen helyzetben egy ember nagyon könnyen keserűvé válik. Én látom a saját szívemben a tendenciákat, és észreveszem, hogy egy ilyen helyzetben egy ember nagyon könnyen bezár. Hogy tudjátok mit, akkor nem adok semmit. Ezek a szuperapostolok ilyenkor csomagoltak volna. Ők a szállodai szobákat várták el, meg a költségtérítést, meg hogy Mercedes várja őket a Gyüliel. Tudjátok, akkor mi megyünk. De Pál apostol azt mondta, hogy én viszont örömmel hozok áldozatot. Még egy olyan helyen is, ahol egyre többet adok, de egyre kevesebb szeretet jön vissza. Pál elment és dolgozott két kezével, hogy ne legyen a terhükre, és a korintusiak nem azt mondták, hogy jaj, Pál, köszi, hogy eljöttél, hanem még ezért is megvetették őt. De figyelj rám, Pál nem engedte meg, hogy ez a helyzet megbénítsa őt a szolgálatában. Nem engedte, hogy meglopja az örömét abban, hogy szolgáljon. Én nagy örömmel hozok áldozatot. Nálam ez nagyon betalált. Ez az igevers. Gondold el, egy ilyen emberre mit tudsz csinálni? Hogy állítod meg? Tudott adni, és akiknek adta, azoktól nem várt érte semmit. Biztos örült volna, ha adnak, de nem várta el. Nem attól függött. Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni. Én ebből azt gondolom, hogy Pál nem abból töltődött, hogy ő adott, és akiknek adott, azoktól kapott. Nem ettől függött. Nem ettől volt jól. Nem ettől volt megelégedett. Hanem volt egy másik hely, ahol ment kapni. Volt egy másik hely az életében, egy lelki hely, ahol megelégedést talált. Az Úr Jézusnál. Ő tőle kapott, tőle fogadott el, tőle kapott dicséretet, tőle kapott intést. Tőle kapott szeretetet, tőle kapott a víziót, az elhívást, és nem kellett a korintusiaktól várnia ezt, és úgy tudott szolgálni, hogy ettől teljesen függetlenítette magát. Vagy a végén akár azt mondják, hogy köszi Pál, ez volt életed legjobb bibliójára, vagy az, hogy Pál, több ilyet nem mondj nekünk. Ettől függetlenül tudta örömmel szolgálni a korintusiakat. Gondold el, egy ilyen ember, ha bántod, megvered, üldözöd, rosszat mondasz róla, ő meg azt mondja, hogy... Figyelj, én Jézus szolgálom. Ha nem ez az én szívem állapota, akkor a következő. Nem értékelnek? Nem jönnek el bibliórára? 10 éve itt szolgálom, és még nem mondták soha az, hogy nem mondják mindig újra az, hogy... És tudjátok mit? Annyira óvnom kell a saját szívem, hogy ne függjek, ugyanúgy ne függjek attól, hogy akiknek adok, azok mit adnak nekem. Hogy szabad lehessek abban, hogy Jézus szolgálom. Amikor valaki szülő, átmegy ezen ugyanúgy, mint a gyülekezetben szolgálna. Hogy én úgy szeretem a gyermekemet, hogy igazából nem várok érte viszonzást. Hogyan tudhatod, Pál, hogy Pál szerinti a szíved, hogy ilyen a szíved, mint amiről Pál beszél? Onnan tudod meg, hogyha úgy kell szolgálnod, hogy nem jár érte hála, nem jár érte köszönet. Akkor megteszel extra dolgokat, de senki nem mondja azt, hogy köszi szépen. Ott kiderül, hogy milyen a szíved ebben. Lehet, hogy nem mondod, hogy soha többet, de lehet, hogy belül fortyogsz. Adsz a pénzedből, adsz az idődből, adsz a figyelmedből, adsz a jelenlétedből, adsz magadból, és közben meg bánod, miért is adtam. És Pál ezzel szemben azt mondja, hogy én örömmel hozok áldozatot. Sőt, magamat is feláldozom, a ti lelketekért, korintusiak. Ha ezt a Filippibeliekhez írt levélben olvassuk, azt mondjuk, értjük, de ezt a korintusi levélben olvassuk, ahol állandóan bántották és kritizálták Pált. És így folytatja, ám legyen, én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén csellel fogtalak meg titeket. Pál megint szarkasztikus, ezt ne felejtsd el. Tehát ő nem csellel fogta meg őket, mint ahogy néha vádolták, hogy támogatást gyűjtesz a jeruzsálemi gyűlinek, és elérsz az első sarokra, és már zsebrevágod a gyűjtést. Csellel fogtál meg minket, még hogy nem fogadsz el semmit a gyülekezettől. Szarkasztikus Pál, még hogy csellel fogtalak meg titeket, meg az, akiket én küldtem, miről beszéltek korintusiak? Azzal vádolták Pált, hogy ő pénzért csinálja. Ha volt olyan vád Pál ellen, ami a lehető legmesszebb állt a valóságtól, az ez. Pénzért csinálná, persze. De akkor miért vádolták ezzel? Észrevetted már azt, hogy az ember szíve a saját motivációja szerint lát másokat is? Ők azért vádolták ezzel Pált, ezek a szuperapostolok, mert ők pénzért csinálták. És azt gondolták, hogy Pál is ezért teszi. Amilyen a szívünk, sokszor azt vetítjük ki másokra is. De Pál azt mondja, hogy mi nem teszünk ilyet, sem azok, akiket mi küldtünk, se Titus, sem senki. Régóta azt gondolhatjátok, hogy menteketőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindez pedig szeretteim a ti épülésetekre. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. Úgyhogy, amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsíratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettetek. Pál azt mondja, hogy lehet, hogy úgy tűnik nektek korintusiak, hogy mentegetőzöm. Elég sokat kellett magáról beszélnie, de azt mondja, hogy én nem mentegetőzöm, én Krisztusban szólok nyíltan, mégpedig a ti építésetekre. Minden látomás, minden levél, amit írt, minden látogatás, minden íme, amit elmondott értük, ez szolgálta. Korintusiak, én azt szeretném, hogy ti épüljetek. Ez volt Pálnak a szíve. És hogyha őszintén ezek a szuperapostolok is vallomást tettek volna, azt mondták, hogy minden, amit teszünk, minden íma, minden látogatás, minden látomás és minden, amit csinálunk, az a mi épülésünkre van. Pál meg azt mondta, minden a ti épülésetekre van. 20. vers. Félek azonban, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek. Azért Pál aggódott, amikor így harmadjára készült elmenni Korintusba. Az első kettő az nem volt túl sima látogatás. A második különösképpen nem. És azt mondom, hogy én félek tőle, hogyha elmegyek, ne az a kép fogadjon engem, mint amikor eljöttem legutóbb. Ne azok a régi bűnök, amiket ott találtam a gyülekezetben, és föl is sorolja őket. Egy szép kis lista. Viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodottság, pártoskodás. Ha ezek vannak jelen egy gyülekezetben, az a gyülekezet testben jár. Az a gyülekezet világias. És Pál azt mondja, hogy én egyszerűen nem akarom látni ezt, hogy ti ebben jártok. Nem ezzel akarok szembesülni, amikor harmadjára elmegyek hozzátok. És azt mondja, hogyha olyannak talállak titeket, amilyennek nem szeretnélek, akkor ti is olyannak fogtok találni engem, aminek nem szeretnétek. Mit lehet? Mit ért ez alatt? Újra a szülői példa. Amikor a szülő hazatelefonál. Fiam, fél óra múlva otthon vagyok, tedd rendbe a szobád. Mert ha olyannak találom a szobád, aminek nem szeretném, akkor te is olyannak fogsz találni engem, aminek nem szeretnél. Hát valami ilyesmit mond Pál. Ugye azzal vádolták, hogy egy puhány alak, hát most nem ezzel a Pállal fognak találkozni, hogyha még mindig a régi dolgokban állnak. Pál azt mondja, harmadszor megyek. És figyeld, hogy folytatja. 13. fejezet. Most harmadszor megyek hozzátok. 2 vagy 3 tanú szava erősítse meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre megmondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Hát most nem azt a Pált fogják látni, aki szelíd és alázatos. Szelíd lesz és alázatos, de határozott és igaz. 2 vagy 3 tanú szava erősítse meg mindent. Ez volt a törvény a bíráknak, hogy ítéletet hozzanak. Pál most úgy jön, mint egy bíró. Volt már ott egyszer, és kíméletes volt. Volt már ott kétszer, és kíméletes volt. Most van itt harmadszor, most jön harmadszor. Harmadik tanúság. És azt mondja, most már nem leszek kíméletes. Pál adott nekik helyet a megtérésre. Adott nekik időt, hogy megváltozzanak. És azt mondja, most elmegyek, és rendet rakunk, srácok. Én nem szeretnék egy ilyen levelet kapni Páltól, nem tudom, hogy. Nem hiszem, hogy őket is így nyugton hagyta belül, hogyha ezt olvasták. Pál szomorkodott miattuk. És azt mondja, hogy ha így talállak titeket, akkor úgy érzem, hogy Isten megaláz engem. Miért ilyen Pál? Vannak olyan helyzetek a gyülekezetben, amire Isten igéje úgy rendelkezik, hogy a vezetők, a lelkipásztorok tegyenek rendet. Ezt úgy nevezzük, hogy gyülekezeti fegyelem. Együtt vagyunk emberek, és kegyelemben járunk, de a kegyelem az nem mond ellen a fegyelemnek. És szükség van, hogy a gyülekezetben rend legyen. Isten a rend istene. És rendet kell rakni, ahol nincs rend. Ez nem azt jelenti, hogy Isten ellenünk lenne. És ez értünk van. Pál sem úgy fog menni, hogy haragszik a korintusiakra, hanem azért megy, hogy rendet rakjon, hogy tovább növekedhessen ez a gyülekezet. Szóval én mindent azért csinálok, hogy növekedhessetek. Amikor elmegyek hozzátok újra, már nem leszek kíméletes, de nézd meg a harmadik verset. Azt mondja Pál, mint hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Pál apostol életét állandóan vizsgálták, és azt nézték, hogy vajon ott van-e Isten ereje benne. Azt mondja, hogy mi hiszen annak a bizonyítékát keresitek, hogy Isten ereje munkálkodik bennem. Hát most majd találkoztok vele. Tudod, mi volt Pál tekintélye Korintusban? Elmondja itt nekünk. Általam valóban a Krisztus szól. Ez volt Pál tekintélye. Nem az, hogy ő a nagy Pál apostol. Hogy kapott egy kinevezést Jeruzsálemben. Nem a pozíció, ez semmi egyéb. Ez, hogy általam Jézus Krisztus szól. Ez minden szolgáló lelkipásztor, vezető tekintélye. Egy Isten félő élet, az, hogy Isten üzenetét tudja hozni. Ez az ember, ez a tekintélyünk. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, 4. vers, él az Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Figyelj ide, mit mond. Azt gondolom, hogy ez a lényeg, ami legalábbis szerettem volna kiemelni magunknak. 5. vers. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Pál itt a levél végén, lezárva ezt a hosszú üzenetet, azt mondja, srácok, vizsgáljátok meg magatokat. Ha a korintusiak megtették volna ezt, akkor fele ennyi gondja lett volna Pálnak. Mi volt ez a vizsgálat? Vizsgáld meg magad, hogy valóban hívő vagy-e. Segített volna rendezni az életüket. Tudod, miben voltak jók a korintusiak? Mindenki másnak a vizsgálatában. Itt elsősorban Páléban. Nézték, hogy hogyan beszél, hogy miket csinál, hogy hogyan jelenik meg, hogy hogyan bánik a pénzzel. Mindenben analizálták Pált. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek, ne engem analizáljatok, hanem a saját életeteket. Ne engem tegyetek a mikroszkóp alá, hanem a saját életeteket tegyétek oda. Vizsgáljátok meg önmagatokat. És így szarkasztikusan mondhatja, hogy hát én nagyon kiválóan elemeztek engem. Hát egyáltalán nem elemezték jól. Mert oda jutottak, hogy Pál egy ilyen jöttment, nem is apostol. Ide jutottak a vizsgálatukban. Azt mondja, figyeljetek, hagyjátok ezt abba. Vizsgáljátok meg a saját életeteket. Észrevetted, hogy hányszor fölcseréljük ezt a kettőt, amit Isten szeretne velünk? Magunkat mindig úgy vizsgáljuk, hogy keressük magunkba a jót. Próbáljuk magunkat igazolni. Nem is vagyok olyan rossz ember. Jót feltételezünk magunkra, a másikról meg a rosszat, és állandóan ítéletet keresünk, hogy tudtam, egyszerűen tudtam, hogy ő ilyen, most már biztos vagyok benne. És én azt gondolom, hogy egyszerűen ezt a kettőt meg kell fordítani. Magunkkal lenni ilyenek, hogy Uram, biztos, hogy minden utamon rendben vagyok. Ahogy Dávid is imádkozott, hogy Uram, vizsgálj meg engem, nem járok-e téves úton. És a másik emberről viszont a jót feltételezni. Minden hívő embernek lehetősége van arra, hogy biztos legyen az üdvösségében. Ha te újjászületett hívő vagy, Isten szeretné, hogy biztos legyél abban, hogyha meghalsz, a mennybe mész. Hogy az ár ki lett fizetve érted. Mert az üdvösségünk nem abban áll, hogy mit teszünk valamit Istenért, hanem hogy ő meghalt értünk a kereszten. És aki hisz ő benne, az nem vész el, hanem ők örök élete van. Pont. Isten ígéretén, az ő befejezett munkáján áll az üdvösségünk. De. Tudtam, hogy jön ez a de. Nagyon kijózanító az, amit Pál itt mond. Mert ez arra mutat rá, hogy meg tudjuk téveszteni magunkat. És vannak a gyülekezetben olyan emberek, akik úgy ülnek ott, hogy azt gondolják, hogy üdvösségük van, és valójában nincs. Mert azt gondolják, hogy azzal, hogy ők gyülekezetben járnak, rendben vannak. Azzal, hogy egy keresztet hordanak a nyakukban, rendben vannak. Azzal, hogy ők morálisabb életet élnek, mint mások, azt gondolják, hogy ezzel rendben vannak. És Pál apostol azt mondja, hogy vizsgáld meg magadat. Nem ő fog körbejárni nagyítóval, hogy jaj, rajtad, mintha látnám, hogy... hanem te magad vizsgáld meg a saját életedet. Ne a másét, te a magadét. És legyél magadhoz őszinte. Na jó, de mit vizsgálja? Mit kell keresnem? Pál apostol azt mondja, hogy nézd meg azt, hogy ott van-e Jézus az életedben. Ezt nézd meg. Mi nem úgy lettünk hívők, hogy egy tanhoz csatlakoztunk, hanem azt mondja az ige, hogy mi halottak voltunk, és most már ő általa élünk. Lelkileg nem éltünk, és most már újjászülettünk, és ő bennünk él. Ez a kereszténység titka. Hogy ő bennünk él. És hadd mondjam azt, hogy ha Jézus benned él, akkor ennek nyomai vannak. Mondok egy példát rá. Ha én ma úgy álltam volna ki elétek, hogy képzeljétek el, jöttem fölfelé itt az úton, és egy nyerges vontató elütött, és minden kerekével átment rajtam. És így néznétek rá, hogy Tamás, nem vagy normális. Hát nekünk nem tűnik úgy, hogy elütött volna egy kamion, teljesen jó föl vagy öltözve, minden csontod épp, te nem mondasz igazat. Ha elütne egy nyerges vontató, mély nyomokat hagyna az életemen. És lehet, hogy nem állnék itt előttetek. De mi van akkor, ha egy ember azt mondja, hogy én találkoztam Jézus Krisztussal. Ő az életemben van. Ja, ez nem is látszik rajtad. Gondoljátok el, hogy egy sokkal nagyobb erőről beszélünk, mint egy kamion, vagy bármi más. Az, aki a világot teremtette. Az élő Isten. Ha valakinek az életében jelen van, annak az embernek az életén nyomot hagy, tagadhatatlanul. És ezek után így gondolkodunk, hogy vajon a mellettem ülő életében látom-e Jézus jelenlétét? Nem, Pál azt mondja, hogy a sajátodban néz meg. Látod őt ott. Benned van Jézus. És így nem azért csinálja ezt Pál, hogy most így elbizonytalanítsa a hívőket, hogy hú, most ezek után már nem is tudom, hanem azt szeretné, hogy ha tényleg így van, akkor tudd, de ha nem így van, akkor ne tévezd meg magad. Ennél jobb kérdés a világon nincs, hogy amivel szembenézhetsz, hogy kinek tartod Jézus Krisztust, és hogy ő-e a te megváltód. Ennél jobb kérdés nincs. Ezt ne kerüld meg. Nehéz néha látni egy fiatal hívőt, aki, mit tudom én, pár hete, pár hónapja tért meg, és küzd ezzel, hogy hát én még nem tudom, hogy megtértem-e. És ilyenkor azt gondolom, hogy nekünk hívőknek segítenünk kell, hogy emlékszel, hogy hitből elfogadtad az Urat, megváltódnak. Neked üdvösséged van, Krisztusban vagy, erősítjük egymást. De mennyire kijózanító dolog az, amikor egy ember belenéz a saját életébe, és azt mondja, hogy nem biztos, nem vagyok benne biztos. Nem emlékszem, hogy döntöttem-e, nem látom a nyomait, nem látom a megváltozott életet. Mert akikkel Krisztus beköltözik, az az ember nem marad ugyanaz. Mindnyájunknak szól a felhívás, komolyan mondom. Mindnyájunknak. Ne úgy gondold, hogy most ez rád nem vonatkozik. Vizsgáld meg a saját életed. Nézd meg, hogy Jézus ott van-e az életedben. Sokszor inkább másokat vizsgálunk, meg mások döntéseit. Van véleményünk a politikáról, a gazdasági helyzetről, a munkahelyünkről, a főnökünkről. Hogy állunk mi? Valóban újjászülettem? Néha nagyon nehéz őszintének lenni magunkhoz. De szerintem itt a helye ezzel a kérdéssel szembenézni. Ezt mondta egy Red Pass nevű pásztor, igyekszem lassan mondani. Ha magadat vizsgálod, tedd úgy, ahogy ezt Jézus tenni. Ha fel is ismersz egy bűnt az életedben, akkor ne állj meg ott, hanem nézz a keresztre. Kérd az Urat, hogy mutassa meg, hogy van-e olyan dolog az életedben, ami megszomorítja Isten lelkét. Ha látsz ilyet, kérj kegyelmet, hogy ki tud tenni azt az életedből. A helyes önvizsgálat mindig Jézusra vonja a figyelmet. És nem áll meg a szemünk saját magunkon. A helyes önvizsgálat mindig megpuhítja a szívet. És szabadon engedi azt, aki rab volt. Nézd meg az életed. Spurgeon mondta erre az igeversre, hogy ne csak vizsgáld az életed elméletben, hanem nézd meg gyakorlatban, hogy működik-e. Amiről a Biblia beszél. Az működik benned? Ezért néha így el szoktam gondolkodni, hogy Uram, te megígérted a te békességedet és örömödet, akkor hogy én most azt nem tapasztalom? Akkor oda mehetek is, hogy Uram, rendben van az én szívem? Működik a kereszténységed? Vizsgáld meg a saját életedet. Működik úgy, ahogy ide le van írva? Azt mondja Pál, hogy ha nem, van ilyen opció is, ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. A kipróbálatlan szó azt jelenti, hogy diszkvalifikált. Hú, de szép szó. Aki nem vehet részt a versenyben. Jaj, ne! Tudod, mi a helyzet, hogyha azzal az opció jön ki, hogy ha nem? Akkor fuss Jézushoz. Ő pont ilyen emberekért jött, mint mi. Akiknek szüksége van rá. Egy kellemetlen helyre érkezhetsz, hogy rájössz, hogy Uram, nekem szükségem van rád ma. Ez lehet a legkellemetlenebb opció ebből az önvizsgálatból. És azt mondja az Úr, hogy ha valaki segítségül hívja az ő nevét, az megmenekül. Pál úgy írta ezt a korintusi gyülekezetnek, hogy tudta, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akikre igaz lesz ez a ha nem. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Hát ezt én is remélem. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbálatlannak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mi az, amit keresel magadban? Mit keresel magadban? A tökéletességet? Hát nem. Azt sose keres magadban, sose másban. Azt keres, hogy Jézus benned van-e. Hogy van-e bizonyítéka az életedben annak, hogy Jézus benned él. Na jó, Tamás, de mi annak a bizonyítéka, hogy Jézus bennem él? Mondok néhányat. A valódi keresztény, ezt nem én mondom, ezt Spurgeon írja. A valódi keresztény a keresztet nem a nyakában hordja, hanem a szívében. Hogyha valaki keresztet hordoz a szívében, akkor bármilyen teher is van a hátán, el fogja tudni vinni. Ha egy kereszt van a szívedben, akkor várod az ő visszajövetelét. Hogyha egy megváltó él a szívedben, akkor ő bármilyen nehézséget könnyűvé tud tenni számodra. Ha ő él a szívedben, akkor benne bízol. Akkor őt szereted. Akkor rátámaszkodsz. Akkor vele akarsz közösségben lenni és a testvéreiddel. Akkor az ő igéje a te mindennapi kenyered. Akkor te vagy a Szentlélek temploma, amiben ő lakik. Hetedik vers. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy kipróbálatlantaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek. Mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit sem tettünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Ezért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek, aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Látod Pál szívét? Készül harmadszor menni? Ír még egy pár sort, megyek, srácok, tegyétek rendbe magatokat. Vizsgáljátok meg magatokat, és a 9. vers azt mondja, hogy mert könyörgünk a ti épülésetekért. Szó szerint ez azt jelenti, hogy könyörgünk a ti teljességetekért, hogy épüljetek föl teljesen. A korintusi gyüli, 5 perc még is befejezem, a korintusi gyülinek voltak erősségei. Az első levél első fejezetében azt mondja, hogy én megdicsérlek titeket, hogy a lélek ajándékaiból egy se hiányzik közöttetek, és hogy a hiteteknek híre van. Ezekben jók voltak ők. De voltak más területek, ahol meg nagyon nem. A korintusi gyüli, hogyha egy ilyen lelki épületet elképzelsz, nem úgy nézett ki, hogy így dózer, tehát így semmi nincs a helyén. Hanem voltak az épületből falak, amik már gyönyörűen készen álltak, le voltak vakolva, le voltak festve, másik falak meg így romokban, téglánként ott hevertek. És a korintusiak így nézték az elkészült falakat, és nézték, hogy hát nem szép, nézzek, mennyire jól állunk. És Pál meg azt mondta, hogy figyeljetek, srácok, nézzetek egy kicsit körül. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy van-e olyan terület az életedben, ahol bizony még nem épültél fel. Mert Pál nem csak építkezni akart, hanem azt mondta, hogy én teljesen fel akarlak építeni titeket. Nem az, hogy néhány fal tökéletesen jól álljon, a többivel meg nem foglalkozunk. Hanem, hogy felépüljetek teljesen. Én arra kérlek téged, hogyha így hívő vagy, és bizonyosságod van az üdvösségedben, akkor is vizsgáld meg az életed, hogy van-e olyan terület, ahol azok a falak nincsenek meg, ahol nincsenek készen. Nem lehet kifogásunk egyikünknek sem azt mondani egy adott területre az életünkben, hogy hát tudod, igen, az nincs rendben, de a többi igen. Vagy hogy nekem is van gyengém, jó, hagyjál békén. Tehát így nem lehet kifogásunk egy terület felett azt mondani, hogy igen, nekem hozzáállásbéli problémám van, nekem temperamentum problémám van, de minden más rendben van. Mert Isten vágya az, hogy teljességében felépítsen minket. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyszerre a nyakunkba szakad, hogy jaj, Tamás, nem, minden bajom, nem, ő lépésről lépésre építkezik. Tudod, hogy el fogunk jutni a teljességre? Itt küzdünk, nyüglünk, stb. És amikor Jézus visszajön, akkor egyből ott fogunk állni a teljességünkben. De! Figyelj! Én azt kérem tőled, amit az Úr kér tőlünk, hogy legyen egy olyan szívünk, amit törekszik a teljességre. Ami nem legyint egy területre, hogy hanem ha van egy olyan útunk, ahol Istennek munkálkodnia kell, akkor azt hozzuk ma elé. Vigyük oda hozzá. Ha az a temperamentumod, ha az a házasságod, ha az valami függés, ha valami rejtett bűn, hozd elé. Nézd meg, hogyan zárja Pál ezt a levelet. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Ezt bevezetjük. Köszöntenek titeket a szentek mind. Fiúk fiúkkal, lányok lányokkal. Oké, csak hogy ne legyenek félreértések. A lány, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Egy szóra még itt az utolsó vers. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Itt jelen van a Szent Háromság, látod? Az egyetlen olyan igevers a Bibliában, máshol is van ilyen, ahol megjelenik az Atya, a Fiú, Szentlélek egyszerre, az egyetlen hely, ahol áldás formájában jelenik meg. Ahol Pál azt mondja, hogy áldjon meg téged az a Fiú, a Szentlélek és az Atya is. Pál arra vágyott, hogy ők teljességükben épüljenek fel, hogy minden áldást élvezhessenek, hogy ne hagyjanak ki egyet se. Ebben munkálkodik a Szentlélek, a Fiú, az Atya, mind. Hogyha ma belenézünk az életünkbe, lehet, hogy hosszú listát találnánk, hogy Úr Tamás, el se hinnéd, mennyi minden még nincs helyén. Nálam se. Nem is azt várom se tőled, se magamtól, hogy a listánk üres legyen. Azon mindig lesz valami. Én azt szeretném, hogy egy olyan szívünk legyen, ami törekszik a teljességre. Ahogy Dávid imádkozott a 139. Zsoltárban, hogy Uram, gyere, és vizsgálj meg engem. Nem járok-e téves úton? Kérlek, vizsgáld meg magad ma. Hoztam egy lapot, nem én írtam össze a kérdéseket, de nagyon jó, ezért éltem vele. Egy jó önvizsgálatot lehet ez alapján tartani hívőnek, és nem hívőnek, aki azt gondolja, hogy hívő. És arra kérlek, hogy ezt a lapot ne ilyen teoretikusan vizsgáld meg, hogy igen, ez kipipa, kipipa, hanem így ülj le Isten elé. Olvasd el a kérdést, és imádkozz, és legyél őszinte. És így az a legjobb az egészben, hogy nem vetszhetsz semmit, de megnyerhetsz mindent. Itt van nálam ez a lap, nem fogom nézni, hogy ki vett el, majd hátra fogom tenni, de így kérlek, hogy így tarts egy jó, egészséges önvizsgálatot ez alapján. Ha elfogy, még kirakok. És hogyha van valami gondod, hú, lehet, hogy lesz, akkor tudod, azt mondja az ige, hogy ha megvalljuk a bűneinket Isten előtt, ő megtisztít, megbocsájt minden bűnünket, megtisztít minden gonoszságból, de lehet, hogy van egy olyan, amit már oly sokszor vallottál meg, már oly sokszor próbáltál rendezni, de nem megy. Tudod, mit mond a Biblia a Jakab levelében? Valljátok meg a bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Nem kell ide kijönni, ne ijedj meg. Kérd egy testvéredet, ülj le vele, mondd el neki, hogy mivel küzdesz, és imádkozzatok. És Isten gyógyulást hoz belőle. Amen. Mennyi atyán, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy adtad ezt a korintusi levelet. Köszönöm, hogy te egy annyira kegyelmes és türelmes voltál ezzel a korintusi gyűlivel. És ebből tudhatjuk, hogy velünk is mindig az vagy. Hogy a te kegyelmed nem fogy el, hanem minden reggel megújul. Kérlek, gyógyítsd az életünket. Építs fel minket teljesen. Uram, hogyha megtévesztjük magunkat, és azt gondoljuk, hogy rendben vagyunk, mert az életünk egyik területén lehet, hogy tovább jutottunk, akkor is emlékeztes rá, hogy vannak még olyan területei az életünknek, amit nem rendeltünk alá neked, ahol nem engedünk téged munkában lenni. Uram, mi nem félkészek akarunk lenni, hanem szeretnénk, hogy munkálkodjon a te lelked Isten dicsőségére bennünk. Építs fel minket egyenként, kérlek, és építs fel minket együtt, mint a Golgota gyülekezetet, egy lelki házzá. Köszönjük ezt a mai napot, köszönjük a te üzenetedet, szívünkbe véssük, Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon titeket. Józsi, gyere, légy szíves. Ha valaki szeretne imád kérni, itt leszünk elől. Ha valaki szeretne adni a szolgálatnak, hátul van az adakozó doboz, Isten áldjon titeket.